az alkotó képességére. Nehogy másra gondoljon. Paul kimondta az egyetlen gondolatot, amely kétségbeesésében felötlött benne. Tudom, maga az én első számú rajongóm. Annie ezúttal nem csak felmelegedett, de valósággal felragyogott. Ez az, kiáltotta. Pontosan erről van szó. És ugye nem bánná, ha ebben a szellemben elolvasnám. Az első számú rajongó szellemében. Még akkor is, ha a többi könyve nem tetszik annyira, mint a Tortúra sorozat. Nem, felelte Paul, és behunyta a szemét. Hajtogas papírcsákót a kézirat lapjaiból, ha kedvet tartja, csak könyörgök, itt halok meg. Maga jó ember, mondta Annie gyengéden. Éreztem én ezt. Semmi másból, csak a könyveiből, de tudtam, hogy csak jó ember lehet. Az az ember, aki kigondolta Tortúra Virgót, aki kitalálta, és aztán életet lehelt belé, nem is lehet más. Ujjai egyszer csak benn voltak Paul szájában, undorítóan meghitt, ocsmányul boldogító érintéssel. Paul kiszívta az ujjak közül a kapszulákat, és mire ügyetlenül szájához emelhette volna a csurikteli poharat, már le is nyelte. Mint egy kisbaba, mondta a nő, de Paul nem látta, mert lehúnyt személye mögött csípős könnyeket érzett. De akkor is jó. Annyi mindent akarok kérdezni magától. Annyi mindent szeretnék megtudni. Amint fölkelt, megrecsentek a rugók. Nagyon boldogok leszünk mi ketten itt, mondta, de Paul, noha a rémület villámcsapásként hasított szívébe, még erre sem nyitotta ki a szemét. 8. fejezet. Paul lebegett. Jött a dagály, és ő lebegett hullámain. A másik szobában egy ideig még hallotta a televíziót, aztán elnémult az is. Néha ütött az óra, és ő szerette volna megszámlálni az ütéseket, de mindig belezavarodott. IV. Csövön át. Annak a nyoma látszik a karján. Félkönnyékre támaszkodott, és tapogatózva kereste a lámpát. Végül sikerült meggyújtania. Szemügyre vette karját, és a könyökhajlatban halványuló, egymásba olvadó bíbor és okker színű árnyékokat látott, minden folt közepén fekete vérrel teli lyukacska. Visszafeküdt, és nézte a mennyezetet, hallgatta a szél süvítését. Itt van, csak nem a nagy vízválasztó tetején, a tél kellős közepén, összezárva egy nővel, akinek valami hibázik a fejében. Ez a nő infúziót adott neki, a jelek szerint kifogyhatatlan kábítószerkészlettel rendelkezik, és senkinek sem árulta el, hogy valaki van a házában. Mindez fontos volt, de lassan megvilágosodott valami még ennél is fontosabb. A dagály ismét visszavonulóban volt. Figyelt, várta, mikor szólal meg végre az emeleten enni ébresztő órája. Igaz, erre még jó darabig nem számíthatott, de már eljött az ideje, hogy legalább várja. A nő őrült, de neki szüksége van rá. Ó, milyen nyomorult vagyok, gondolta, és még vakon meredt a mennyezetre, a verítékcseppek ismét kiültek homlokára. 9. fejezet. Reggel Annie ismét levest hozott, és elmesélte, hogy már 40 oldalt elolvasott a kézirat könyvéből, így nevezte. De hozzátette, hogy szerinte nem olyan jó, mint a többi. Nehezen követhető, előre-hátra ugrál az időben. Ez csak technikai kérdés, felelte Paul. Valahol a fájdalom és a fájdalommentesség határán lebegett, és így valamivel jobban át tudta gondolni a nő szavait. Technika, semmi egyéb. A téma, igen, mindig a téma szabja meg a formát. Homályosan úgy sejtette, hogy az ilyen szakmai fogások esetleg érdekelhetik, sőt, talán le is bilincselik a nőt. Hiszen lebilincselték, de mennyire, az írói műhely tanfolyamok hallgatóit is. Ifjabb korában időnként előadásokat tartott ilyen fórumokon. A fiú agyában minden összezavarodott, és ezért... Ez az. Nagyon is összezavarodott. És épp ezért nem is olyan érdekes. Nem mondanám, hogy érdektelen. Érdektelen szereplőket maga, ha akarna, se tudna kitalálni, de nem annyira érdekes. És ez a sok káromkodós szöveg... Minden második szó az a B betűs. Valahogy az egészben nincs. Egy ideig töprengett, közben gépiesen etette Pólt, és szinte oda se nézve törölgette a szája szélén kicsorgó levest, mint ahogyan a gyakorlott gépírónő is csak ritkán pillant a billentyűkre. Pól ebből minden erőfeszítés nélkül kitalálta, hogy valamikor ápolónő volt. Nem orvos, ó, semmiképpen. Az orvos sohasem tudná előre, mikor csöpög majd ki az étel, és a csöpök útját sem tudná ilyen pontosan kiszámítani. Ha az ügyeletes meteorológus csak félig olyan jól értette volna a dolgát, mint Annie Wilkes a magáét, akkor most nem lennék ebben a rohadt kutyaszorítóban, gondolta keserűen. Nincs benne elég lelki finomság! Kiáltott fel Annie hirtelen felugorva, úgyhogy kisjel leöntötte az árpakásás húslevessel Paul felé fordított sápat arcát. Igen, válaszolta a férfi türelmesen. Tudom, mire gondol Enni. Tony Bonasáróból bizony valóban hiányzik a lelki finomság. Nyomornegyedben született, és megpróbál kitörni a rossz környezetből. És ami azokat a bizonyos szavakat illeti, tudja, mindenki használ ilyeneket, ha... Ez nem igaz, felelte Enni, és fenyegető pillantást vetett Paulra. Mit gondol, én hogy viselkedem, amikor bemegyek a városi takarmányboltba? Mit gondol, hogyan beszélek? Na, béj ide nekem, Tony, egy zacskó B-kukoricát, meg egy Jack K. marhatakarmányt, és egy üveggel abból az S. atkaölőszerből.